viszont ott belül úgy zajlik le, mint egy ilyen világvége. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor megszáll az ihlet, olyan katartikus érzés, mint hogyha egy másik dimenzióban lennék.
Tehát a termékelhelyezésnek egy meglehetősen furcsa válfaja.
Csak kreatívnak tartottam, csak hogy akkor éreztem, hogy na most egy kicsit sokat vállaltam. Láttam egy ilyen csúnya kommentet a dalod alatt, vagy a klipped alatt. Mondom, hogy hál' Isten, összeérik a kettő, a dallam és a szöveg, és olyan csodálatos szimbiózisba kerülnek. Fú, de izgultam, te jó Isten.
Nagyon nehéz hatást gyakorolni ebben a média zajban, a sok kütyű és a sok közösségi platform tengerében. Rettentően nehéz akár csak percekre lekötni az emberek figyelmét. Ebben a műsorban olyanokkal beszélgetek, akik szerintem képesek erre. Akik tudásukkal, egyéniségükkel, lényükkel, vagy éppen humorukkal képesek berántani sok-sok embert. És akár nem csak egy-két perce. Szóval ebben a műsorban ilyen emberekkel beszélgetek, három nagy témakört felhasználva. Három olyan témát, ami engem kommentátorként mindig nagyon foglalkoztatott, és ami talán mások számára is érdekes lehet. A mai beszélgetőtárs Kocsis Paulina, a 25 éves énekes dalszerző, a 10. magyar X-Faktor széria legjobb női hangja, akinek tegnap jelent meg első nagylemeze, Rubin címmel.
Punk az igaz egyébként, hogy előbb énekeltél, mint beszéltél?
Hát ezt anyukám mondta egyébként.
Hát nyilván nem.
Én el tudom amúgy képzelni, amiatt, mert hogy én az, tehát hogy én tényleg úgy élem az életemet, hogy folyamatosan valamilyen hangot ki kell adnom. Ha mással nem, akkor csettingetek, dobolgatok, és lehetséges, hogy először dudaláztam és laláztam, és aztán kezdtem el beszélni.
Megnéztem, hogy 2 nap különbséggel tettük ki az első videót a TikTokra, ennek csak annyi jelentősége van, hogy nagyon hamar bedobott téged nálam, hát hiszen nem tudta, hogy kit szeretek, mit szeretek, és egyszer csak ott volt egy lány, aki ott leült a pianinohoz és énekelt. Az ott a videó leírásában, hogy szeretnek a szomszédok. Hát ez mire utalt?
Úgy volt ez, hogy én egy 7. emeleti panelban laktam, Újlipótvárosban ekkor. A falak tényleg olyan leheletvékonyak voltak, hogy az egyébként ultra jó fej szomszédomnak még a habcizását is lehetett hallani. Úgyhogy szerintem ő végighallgatta a rendszeres kis kalimpálásomat, a zongorát, és melli a, hát a dalszerzési folyamatokat is, meg amikor csak úgy énekelek. És én nagyon-nagyon becsülöm őt a mai napig, hogy ő ezt kibírta, és szó nélkül tűrte, sőt, sokszor azt mondta, hogy tök ügyes vagyok, és hajrá, egyébként mikor tervezek ma zongorázni?
De azon gondolkoztam, hogyha esetleg azt mondta volna, hogy kicsit halkabban, akkor megmutathatod, 56 000 like volt ezen, és az első videóid egyike volt. Ez ilyenkor milyen? Amikor így az ember egyszer csak így, jaj.
Ez durva volt. Emlékszem egyébként erre az estére, másodpercenként frissítettem, annyira nem tudtam magamhoz térni, mert tehát, hogy kikerekedett szemekkel azon gondolkodtam, hogy ez most valami kamu, és ilyen kamu profilok kezdték el lájkolgatni TikTokon, és most megtámadott egy ilyen vírus, és így frissítettem, és másodpercenként százasával, meg ezresével nőtt a megtekintések száma. És egyszerűen nem hittem el, hogy mondom, ez ennyire jó ez a szám, hogy ilyen jó dalt választottam, mert azért valljuk be, hogy az ember nem gondolná. Én legalábbis nem gondoltam volna, hogy annyira érdekes lehet valaki oldalról felvéve, ahogy pianinon zongorázik, és egyébként egy szar minőségű hang megy alatta. Tehát, hogy ja, mégis csak telefonmikrofonról van szó.
És akkor, ha jól tudom, az X-faktorosok is ott figyeltek föl rád, mert ez egy ilyen direkt casting volt.
Igen. Ott is, bár 8 évvel azelőtt kaptam az első megkeresést tőlük.
De akkor hol hallhattak téged?
Felraktam egy videót a Sziget Tábortűznek a pályázata miatt. Uh-huh. Ugyanis a Sziget Fesztivál akkor indított egy tábortűz programot, és úgy lehetett ebbe bejutni, hogy fellépj a Szigeten, hogy feltöltött egy videót YouTube-ra, és hogyha elég lájkot kaptál, akkor bejutottál a 25 legjobb
már
közé.
Akkor is ezek a lájkok.
Igen. De akkor még egyébként azért nem ilyen brutál mennyiségről volt szó, szóval szerintem valamilyen, nem is tudom, 17 000 lájkot kaptam, de több hét alatt. Tehát ott tényleg nem kellett sok.
És aztán ugye jött az ajándék, ami az X-faktorban is nagyot ment, de a TikTokodon is.
Tudnád énekli az ember így a dalát, de hinted, de tudnám, évvel azelőtt írtam meg, hogy megjelent volna, és igazából elég bátortalanul mutattam meg akkor a körülöttem lévőknek, mert nyilván szerintem az ember, hogyha a négy fal között szerez egy dalt, vagy fest egy képet, bármit is alkosson, ő nem lehet abban biztos, hogy ez a nagy közönség számára is érdekes. Egyszer csak én ezt megmutattam az X-faktorosoknak is, és azt mondták, hogy ez szerintük tök király lenne, és hogy igenis merjem ezt megmutatni a legelső alkalommal a mentorok előtt. És én néztem egyet, hogy hát jó, most igazából egy életem, egy halálom. Végül is jól sült el. Bár azért szerintem ehhez egy mázli is kellett. Régóta nem jött akkor ki nagyon befutott szerelmes dal, legalábbis ilyen pop formában, illetve azért az X-faktornak a nézettsége annyira megdobta ezt, hogy ilyen öngeneráló folyamat lett szerintem.
Egyébként tök érdekes volt, láttam veled meg Nagy Ferúval egy páros interjút, ahol ugye Fodorimi szóba is hozta, hogy általában ugye szokott lenni az ilyen tehetségkutatóknak, nem árt, ha van valami történetet, tehát hogy akkor 2 éves korodban meghalt apukád, és akkor egyébként is mindenkit elütött a vonat nagyjából az egész rokonságban, és nálad ugye ilyen nincsen. És tulajdonképpen abban maradtatok, hogy akkor lehet, hogy neked ez volt a sztori? Ez volt a bebocsátás?
Egyébként igen. Én izgultam ezen, hogy én tudtam, hogy annyira nem vagyok érdekes. Nem volt nagy múltam. El tudtam mesélni, hogy milyen jó a viszonyom a családommal igazából, meg hogy milyen csodálatos barátaim vannak, és ennyi. Viszont a dalaim azok tetszettek az embereknek, és ez úgy látszik, hogy elég volt.
Itt ül mellettem, és érzem egész lelkem, nélküle csak a felé.
Jól tudom, akik lehetnénk, mi volt az első olyan dal, amit Geszti Péternek a javaslatára magyarul írtál meg, mert korábban még nem magyarul írtál.
Miket tudsz?
Mit lehet Geszti Pétertől ellesni?
Mit nem lehet tőle ellesni? Hát alapvetően szakmai tudást. Tehát, hogy itt azért nem tudok ilyen megfogható dolgokat most felsorolni, hogy de egyébként, tehát például a szójátékai, a szóképei, a nagy szókincse, és azért ezek szerintem mind olyan dolgok, amikre ő annyira aprólékosan ügyel. Szerintem az ő elismerése is alapvetően, mert egy olyan löketet adott nekem, egy olyan magabiztossági löketet adott nekem, amit sosem fogok tudni neki viszonozni. Ezáltal mertem én tollat ragadni, és magyarul dalszöveget írni, egyáltalán próbálkozni. Aztán ezáltal mertem keresni producereket, akik esetleg meghangszerelnék a dalomat. Majd ezután mertem az X-faktor színpadára állni, és ezután mertem azt mondani, hogy egy kiadónak, hogy igen, én szeretnék zenekart, örülök, hogy ti is egyetértetek ezzel, és menjünk ezen a vonalon végig, és én már pedig énekesnő leszek.
Ugye ő egy reklámszakember, te pedig dolgoztál kreatív szövegíróként.
Ezt honnan tudod?
Honnan, hogy elmondtad egyszer. Ezt vegyük végig, mert ennek viszont már bőven van köze a dalszövegíráshoz, az gondolom.
Ott szerintem még szembetűnőbb az, ami egy dalban nem. Például a szóismétlés, a nem lényegre törő megfogalmazás. Tehát gyakorlatilag ott tök nagyban meg tudod azt tanulni, amire szükséged van kicsiben a dalszerzésnél. Mert valljuk be, egy dalban annyira nem zavaró egyébként, hogyha szót ismételsz, de azért jobb, ha nem teszed.
Akkor lehet gondolnám én teljesen kívülállóként, hogyha annak van valami súlya.
Igen.
Pont így.
Az én agyam nagyon máshogyan van beállítva, ezért nekem erre kifejezetten kell figyelnem, hogy ha egy történetet például elkezdek, akkor én elkezdem az ABC szerint D-től, elmegyek G-ig, visszaugrok A-ra, elmegyek V-ig, visszaugrok C-re, és akkor így ugrándozom össze-vissza az időben, és hát, hogy aki ismer, meg aki szeret, az megérti, meg akar érteni. Na, aki viszont nem, az azt hiszi, hogy teljesen bolond vagyok, amit megértek, és ezáltal a dalaimban is, mivel máshonnan indítanék egy gondolatot, mint ahonnan a legtöbb ember, ezért mindig így újra kell úgymond burkolnom a dalszöveget, hogy így, hát nem is tudom,
Ez az a rész, amit nem lehet elmondani.
Nem, ezt
igen.
Nem lehet elmondani.
Sajnos, igen. De akkor vegyünk olyat, amit viszont el tudsz mondani. Képzeld, a Karamellről hallottam, hogy ő van, amikor megálmodja a dallamot, és föl tudja magát valami fura, nem tudom milyen agykontrollos módszerre ébreszteni, amikor jaj, megvan, megálmodta. Ilyen példa nád volt, mondjuk?
És ezt én is meg szeretném tanulni egyébként, mert ez
létezik. Óriási lehet.
Ez óriási lehet, és nagyon irigylem őt. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor megszáll az ihlet, így ezt, tehát főleg egy dallammal kapcsolatban, akkor ez egy picit olyan katartikus érzés, mint hogyha egy másik dimenzióban lennék. Most nem akarok belemenni azokba a részletekbe, hogy szerintem van-e több második élet, meg stb., meg előző élet, de azt gondolom, hogy van ilyen érzés, amikor te egy másik dimenzióban vagy, és nem a drogok hatásáról beszélek.
Csak kilépsz a testedből, és aztán...
Na, és ugye, amikor éppen álomba szenderülök, nálam így működik, akkor szerintem az agyam nagyjából pont ebben a dimenzióban mozoghat. Most hívjuk dimenziónak az egyszerűség kedvéért. Én is hallok dallamokat, és mivel sosem egyedül alszom, hanem a vőlegényemmel, ezért természetesen nem fogok nekiállni ilyen elképesztően irritáló csamódjára hangfelvételeket felvenni este 11-kor, miközben ő próbál szegény aludni, de jó lenne, hogyha valaki az agyamból ezt így le tudná kottázni gyorsan, mert sokkal jobb dalok egyébként, mint amik így úgymond éberen, józanul megfogalmazódnak az én fejemben.
Az aranyapámról mesélted, ha jól emlékszem, hogy ott azért ezzel megküzdött a szöveggel, megírtad, kihúztad, aztán nagyjából ugyanolyan maradt. Ez gyakori nálad?
Persze.
Igen?
Persze, mert az ember próbál mindig jobbat írni, aztán rájön, hogy hát nem tudok jobbat, hogyha ez így nem lesz jó, akkor ezt
hagyom. Honnan tudod?
Nem tudom egyébként, ez is így belülről súgja valami, hogy ugye a saját határaidat feszegeted ilyenkor szerintem. Próbálkozol, nem tudom, jobb szavakat találni oda, mert azért a szavaknak is megvan ugye a miensége. Nem mindegy, hogy azt mondom, hogy szép vagy gyönyörű. Szék vagy ülés. Nagyon nem mindegy, hogy főleg egy hosszabb gondolatot milyen szavakkal fejezel ki, mert már azzal is adsz egy stílust, egy hangnemet. Van, amikor a szinonimaszótár.hu-t használom.
Na.
Mert egyszerűen kell, ez kell arra, az ember nem tud ennyi szót így tárolni.
Persze,
az agyában.
Nem. Eminemről hallottam pont most, hogy ő ilyen angol-angol szótárakat szokott nézegetni, és nagyon jó is a szókincs. Ezt a Friderikusznál mesélt a zenetörténész vendége. És egyébként nálad ki a kontroll, vagy kik a kontrollok?
Kiknek szoktam megmutatni?
Hát fogalmazzunk így.
Hát egyébként sajnos ebben a válaszban semmi érdekes. Nem lesz nyilván a közeli hozzátartozóimnak, anyukámnak, a legjobb barátnőmnek, a vőlegényemnek nyilván.
Igen, ez egy örök kérdés szerintem nagyon sok műfajban, akár a kommentátorok műfajában is, hogy kinek a szavára adjál. És ez szerintem egy ilyen megfejthetetlen, mert meg tudom indokolni neked azt is, hogy a szakmabelieknek, meg azt is, hogy a nézőknek, hát akiket elmondtál, azok tulajdonképpen a egyszerű halandó hallgatóit. Te nem a menedzserednek írod azt a dalt igazándiból.
Pontosan.
Hanem az anyukádnak, meg a másiknak az anyukájának.
Ezt tök jól megfogtad. Szerintem semmi értelme szakmabelinek megmutatni. Pont azért, amiért én is, amikor elmondom a véleményemet mondjuk a barátnőmnek egy bizonyos dalról, akkor szerintem ő közben halálra unja magát, mert valószínűleg egyáltalán nem érdekli, hogy én azt a dalt hogy látom, hogy hallom. Mert én, mint zenész, tök másképp hallgatom meg, és lehet, hogy neki tökre tetszik, nekem meg csak azért nem, mert mondjuk, tudom én, mert E-mollban van. Most nyilván ez hülyeség. És pont ezért is én jobban hiszek nekik, akik nem zenével, vagy hát nem foglalkoznak zenével.
Mikor tudod, hogy az a szám sláger lehet?
A sajátomról nem tudok nyilatkozni, az Úristenről azonban tudok egy nagyon jót nyilatkozni. Méghozzá az, hogy az Úristen az úgy van megírva, hogy amikor te kimondod azt a szót, hogy Úristen, akkor hogyha most nagyon meg akarom dallamosítani ezt a szót, pont az a dallama, mint ami a dalban is a dallama. És ettől olyan tökéletes, hogy ott is ugye prozódiailag szuperül van belerakva az Úristen, hiszen az ember egyébként is elnyújtja ennyire, amikor nagyon meg van lepődve vagy sokkolva, és ott nagyon szépen így összeérik a kettő, a dallam és a szöveg, és olyan csodálatos szimbiózisba kerülnek. Na, egyébként nagyjából most el is tudtam mondani, hogy amikor ilyen szimbiózis van, és például az Ajándéknál és az Aranyapámnál is éreztem ezt a szimbiózist, hogy... nem is a téma volt a lényeg, hanem az, hogy annyira szép lett a dalam, szép lett a szöveg, és illettek is egymáshoz. Valahol itt éreztem azt, hogy akár lehet belőle sláger is.
Hát figyelj, most ugye fölírtam magamnak, bár tudnám fejből, de hát klasszikusokat csak pontosan, szóval tetszer, illesz is hozzám, neked már nincsen sorszám, te barom, az értékrendet gagyi, de nagyon kicsit szerintem, azon gondolkoztam, ezt nekem el kéne egy karaoke bárba énekelnem, akkor lehet, egyik lábamról a másikra állnék, és ebből csak azt akarom kihozni, számomra ez volt benned a varázslat, hogy több dalodnál is, ezeknél a soroknál abszolút azt éreztem, hogy én nagyon boomer vagyok, nem én vagyok a célcsoport, de mégis be tudott vonzani. Van neked egyébként úgymond célcsoportod, célkorosztályod?
Én nagyon örülök, hogyha minél több emberhez eljut és szeretik, de nincs az én fejemben egy célcsoport. Szerintem egyébként a korombeliek alapvetően is, ha másért nem, akkor a témák miatt. Tök őszintén a saját érzéseimről írok, és ez az, amire... Na, ettől már egy kicsit mesterkelt lenne a karrierem, hogyha erre így ilyen tudatosan odafigyelnék, hogy ki a célcsoport. Mert akkor már nekik írnám, és nem azért írnám, mert...
Hát vagy, hogyha szeretnél mindenkinek megfelelni. Az valószínűleg nem is működhetne,
nem,
ugye?
Nem.
Az lenne a legerőltetettebb.
Az nagyon. Néha anyukám tök cuki, ő szokta néha mondani, hogy láttam egy ilyen csúnya kommentet a dalod alatt, vagy a klipped alatt. Mondom, hogy hár Isten, hát legyen is. Egyrészt azok a hülyék, akik csúnya kommentet írnak, azok nem tudják, hogy amúgy ez generálja ugye a nézettséget, tehát gratulálok. Másrészt amúgy pont a Tarján Zsófival beszéltük pont a mai nap folyamán. Van egy ilyen skill, amit el lehet sajátítani, hogy egyszerűen kihomályosítja a szemed, amikor valaki csúnya kommentet ír, és egyszerűen nem olvasod el. Tehát, látod, hogy ez biztos valami nem szép, és ezt ugye kihagyja az agyad.
És ha már Paulinának az anyukája szóba került, akkor most jöjjön róla egy dal.
És aztán el is énekelem, úgy köszönöm az életem. És aztán telnek az évek, és jön egy új élet, csak remélni tudom, sikerülhet-e valahol, hogy olyan legyek, mint anya.
Megmondom őszintén, én ezen el tudok érzékenyülni, és az jutott eszembe, hogy ilyen szándékod van-e, hogy milyen hatást váltsák ki a daloddal, vagy te csak beleadod, aztán lesz, ami lesz?
Én csak beleadom egyébként, és nyilván akkor van sikerélményem, hogy utólag látom, hogy ezen eléggé el lehet érzékenyülni. Egyébként szoktam látni a koncerteken, amikor eljátsszuk, hogy egyszerűen az anyukák túlcsa lesz alattuk, mert nagyon, nagyon elérzékenyülnek. Meg hát azért nyilván úgy konferálom fel a koncerteken, hogy én azért elmondom ennek a mondjuk fél percben a tartalmát előre, hogy én ezt az anyukámnak írtam, és hogy néha meg kell állni az életben is értékelni egy pár percre csak azt, amink van, és hogyha az embernek van egy ilyen anyukája, már pedig mindenkinek van egy ilyen anyukája, akkor most szóljon ez a dal nekik.
Egyébként most, hogy ki kell adnod a kezedből, már ugye kint van a Rubin, három teljesen új dallal, ez ilyenkor nehéz? Beleírnék, de már nem lehet beleírni.
Hát igen, én nekem nagyon sok ötletem van utólag, de ezt megpróbáltam, és szerintem sikerült is így kifejleszteni, hogy ne törődjek ezzel az értéssel, mert nem szabad. Mert a végtelenségig lehetne maxolgatni így a dalokat, de nincs értelme ezen gondolkodni. Izgulok azért ezen a három dalon, mert ezek tényleg teljesen újak, meg hát ugye egyiknek sem szerelmes a témája. Viszont akkora bulika van a gondban például, csak egy perc, az a zenekar kedvence, tehát az nekünk az etalon eddig. Folyamatosan az dúdoljuk, imádjuk játszani, mert már egyszer-kétszer eljátszottuk, meg hát ugye próbáljuk is a dalt, és az attól teljesen el vagyunk ájulva. Az egyébként valószínűleg zeneileg nagyon jó élmény volt felvenni.
És ha már ugye az izgulás mondtad, akkor jön a másik nagy témakörünk, a lámpaláz témaköre. Ott az első és a második élősónál, az X-faktornál az lámpaláz volt?
Úristen, de még milyen lámpaláz! Jézus Atya Úristen! Történet ott kezdődik, hogy én világ életemben büszke voltam arra, hogy amikor stressz helyzet van, akkor én abból a lehető legjobban jövök ki. De tényleg, tehát, hogy pufátlanul jól jöttem ki belőle, mindig az érettségén is, 5-ös matek érettségit írtam. Én! És ez tényleg annyira szürreális, mint amilyennek most tűnik az arcom alapján. Viszont ott az X-faktorban én őszintén nem tudom, hogy mi történt. Így behergeltem saját magamat arra, hogy minden addig nyújtott produkcióm a válogatón, a mentorházban, a táborban, stb. Stb. Az nagyon közönségkedvenc lett, és akkor, hát most mi van, ha pont most fogom elrontani? És ezt a mondatot ismételgettem a fejemben, hogy mi van, ha pont most fogom elrontani? És hát persze, hogy az ember elrontja, hogyha így áll hozzá. A másodiknál meg már úgy voltam vele, Jézusom, de ki vagyok ettől. A másodiknál meg már úgy voltam vele, hogy jó, a múltkor elrontottam, és nem azt kezdtem el ismételgetni magamnak, hogy nehogy, hogy most jó lesz, hanem azt ismételgettem, hogy nehogy még egyszer elrontsd, mert akkor leírod magad az élő sókra, az összesre, az 5-ből 2, az már nagyon rossz.
Majdnem 50%.
Igen. És akkor megint erre behergettem magamat, és akkor megint rosszul sikerült csodájára, de annyira, na itt, szerintem itt voltam a legeslekhálásabb a mentoroknak egyébként, hogy ennyire bíztak bennem, és remélem utólag is azt gondolják, hogy megérte, de ott nagyon hálát adtam nekik, hogy ugye ott leültettek a székre, ezért közönségszavazás sem nagyon volt, vagy hát csak így részlegesen. De izgultam, te jó Isten.
De egyébként ez rá szerintem annyira talán nem is jellemző, ugye fönt van a TikTokon, amikor a Honeybeast előtt vagy előzen akar, és akkor kimész a Budapest Park színpadára. Itt nem úgy tűnik, mint a izgulnál.
Nem, itt már azért nem, mert amikor valami élőben történik, hogyha ott vannak azok az emberek, akiknek én előadok, akkor tudom, hogy mi látjuk egymást, de ez a kamerán keresztüli szereplés 3 percig, tehát hogy ráadásul így beszűkítve a kis Igen. időt, nem ad arra lehetőséget, hogy az ember belemelegedjen. Ami szerintem nekem az egyik legfrusztrálóbb volt, és ebben szerintem kevesen gondolnak bele, az, hogy amikor te ott állsz egy első élőson vagy másodikon, és ez most nem a magam védelmében, ez csak úgy mellékesen jutott mindig eszembe utólag, ott állsz egy ilyen élőson, akkor az biztos, hogy az emberek egy része nem, hogy egy másik embernek drukkol, hanem azért drukkol, hogy te elrontsd.
Ez rímel arra, amit én is gondolkoztam, hogy most mondhatnám azt neked, hogy hát több ember van a Budapest Parkban, igen ám, ott a stúdióban, az X-faktorban nincs annyi ember, akit úgy konkrétan látsz, de pontosan tudod, hogy rengetegen néznek.
Ahogyha én elrontok egy dalt egy Budapest Park színpadán, igen. vagy bármelyik koncertemnek a színpadán, akkor belenézek a közönség szemébe, és elmondom, hogy hú, srácok, hú, bocsi, ezt most nagyon benéztem, kezdjük újra. És ott ezt megtehetem, mert ott élő zene megy. Egy X-faktor műsorban, meg bármelyik műsorban, ez most nem az X-faktor hibája, azért ott mégiscsak egy adás mellett van. Ott nincs az, hogy te egyszer csak abba hagyod, leáll a zene, és azt mondod, hogy elkezdem még egyszer, bocs, ezt most nagyon benéztem.
De akkor azt aztán mondtad is, meg ebből is szerintem már nagyjából kikövetkeztethető, hogy azóta viszont, hogy elkezdődött a te profi karriered, és már nem egy tehetségkutatóba vagy, azóta azért a lámpaláz nem olyan durva. Tehát, hogy ezeket, ahogy mondtad is, hogy ezeket tök jól tudod kezelni. Ezt most mástól is hallottam, szerintem a László Zsolt nevű színésztől, hogy elmegy a hangja. Az izgulást, a stresszt, és ezt neked ugye Tarján Zsófi mondta, hogy nyugi, ez a stressz, és majd vissza fog jönni.
Pontosan.
De volt olyan konkrétan, amikor mondjuk koncerten elment?
Volt. És nagyon, nagyon ijesztő egyébként. Szerintem a közönség nem veszi ezt alapvetően észre. Nyilván nem azért, mert hülyék, hanem mert ők nem ismerik úgy a te hangodat, meg hogy ott minek kéne jönnie, és hogyha ügyes vagy, akkor az gyorsan ki tudod úgy javítani, hogy te nem lehet észrevenni. Viszont ott belül így az agyamban, ez úgy zajlik le, mint egy ilyen világvége. Tehát, hogy akkor most itt mi a protokoll? És hát hál' Istennek, hogy a Zsófival ezekről a dolgokról tudtam beszélgetni, mert így azért könnyebb volt ezeket megélni.
Kommentátorként én mindig féltem attól, hogy elmegy a hangom visszautalva az eredeti kérdésemre, gólnál mondjuk, az nagyon kínos lett van, de sosem ment el szerencsére. Mennyi mindenre kell figyelned egy dal eléneklése közben, koncerten?
Figyelnem kell zenekari tagokra, a zenének a ritmusára, nyilván, bocsánat, a tempójára. Ugye ilyenkor egy olyan folyamat megy végbe a testedben, ami által egy kicsit begyorsulnál. Figyelni kell arra, hogy hova lépsz, hogy mit kerülsz ki, hogyha valaki fotóz, akkor néha oda néz. Figyelni kell a közönséget. Ez veszi el a legeslegtöbb energiát, vagy fókuszt, inkább így mondom. Nagyon fontosnak tartom, hogy belenézzek a szemükbe, és minden szót valaki másnak címzek, másnak adok oda. Minden mosollyal próbálom ezt a légkört így feldobni. Vannak ugye betanult táncmozdulataink, vannak bizonyos konfok, amiket el ne felejtsek mondani. Hú, a sorrendre kell nyilván közben figyelnem. Ha zongoránál ülök, akkor ugye közben zongoráznom is kell, és pedáloznom. Volt például olyan, hogy közben egy reklámot forgattunk, egy terméket most nem mondjak, de egy üveget kellett fognom egy fesztiválon, és arra kellett emlékeznem, ott volt előttem a sorrend, és arra kellett emlékeznem, hogy az egyik dalnál, akik lehetnék minél, nehogy elfelejtsek beállni egy olyan pózba az üveggel, amivel le tudnak engem fotózni a színpadról.
Ez a termékelhelyezésnek egy meglehetősen furcsa válfaja.
És amúgy tök kreatívnak tartottam, csak úgy akkor éreztem, hogy na most egy kicsit sokat vállaltam. Szóval itt a zenekarom, nekem egyébként ezt elő kell adni. Ja, bocsánat, és kihagytam egyébként egy fontos részt. Arra is nagyon kell figyelni, hogy úgy adjam elő a dalt, úgy adjam át a dalt, hogy azt úgymond el legyen játszva, el legyen színészkedve az az érzés, amiről az szól. Ja, és persze, aki már volt a koncertemen, az tudja, hogy nem is tudom, hogy hány kilométert futok le, de olyan 2000 kalóriát szerintem elégetek egy koncert alkalmával, mert folyamatosan, mint egy ilyen nyuszi, folyamatosan ide-oda szaladgálok, meg ugrálok. Én úgy érzem magamat egy másfél órás koncert után egyébként, mint hogyha egy ilyen komoly 4 órás kardiót letoltam volna, szellemi leterheltséggel együtt. És mindig így kérek csak 5 percet, mielőtt elkezdek aláírásokat osztogatni, mert és nem azért, mert hogy nekem kell, hanem mert egyszerűen nem bírnék kedves és cuki lenni azokkal, akik meg képesek ezért sorba állni, hogy találkozzanak velem. Szóval ez egy ilyen oda-vissza.
Jól elbeszéltük az időt, de még egy pár percet adjunk az ismertségnek, a harmadik témakörnek. Hát ugye neked rengeteg követőd van, és ez nem most kezdődött el. Bennem nagyon megmaradt Csobot Adélnak a sztória. Nem volt TikTok jelenlét, meg nem volt TikTok követő, hanem az volt, hogy akkor lement pénteken a boltba, és akkor tudta, hogy másnap lesz először benne az X-faktorban, másnap is lement a boltba, és akkor már fölismerték. Úgyhogy fél órával előtte jelent meg először a képernyőn. Na, de ez az átment, akkor ez megvolt, tehát hogy ez akkor kicsit könnyebb volt valószínűleg átvészelni.
Meg, igen, abszolút megvolt.
De önmagában ez, amikor így elkezd irgalmatlanul megnőni a követőtábor, azt úgy könnyű végig vinni.
Nem, egyébként pont olyan, mint amilyennek gondolná az ember. Persze nagyon jó érzés, de mindemellett a magánéletben, meg úgy általában inkább az jellemző szerintem, hogy frusztráló az, hogy mit tudom én most mondok valamit, a Balatonpartra úgy kell lemenni, hogy most nem azért, mert kifelé élek, hanem egyszerűen, hogyha valaki kér egy képet, akkor nézzek ki valahogy. Vagy például ez nagyon megmaradt. Betegen lementem egy boltba. És én csak be akartam magamnak vásárolni egy kis kamillateát, és oda jött hozzám, nem tudom, hogy kicsoda, és mondta, hogy csináljunk egy közös képet, és persze csináltam vele egy közös képet, de tök rossz érzés nekem, hogy az ő számára ez az egyetlen kép, vagy ez az első olyan kép, amin én szerepelek, és úgy nézek ki, mint egy ilyen félhalott. Ez a része frusztráló, de én ezért senkit nem hibáztatok, tehát ez ilyen, ez ezzel jár. Ez nem az emberek hibája, mert egyébként nagyon cukik mindig, sosem erőszakosak, vagy bunkók, vagy bármi. Ez az a rossz oldal, amit azért ugye el tudok fogadni. Jó, hát rendben.
Meg engem az mindig érdekelt, hogy amikor valakinek van nagyon sok Instagram követője, az milyen privát üzeneteket kap. Hát van, amit sejtek. Mondjuk tudsz mondani olyat, amelyik még aránylag vicces, miközben őrült?
Persze, őt egyszer ki is raktam My Story-ban. Imádom ezt a srácot. Ő egy kicsit így váltogatta az érzelmeit. Ugyanis először leírta nekem, ezt visszaolvastam, az X-faktor alatt körülbelül leírta, hogy ő nagyon szeret, és a dalaimat, és majd egy fél évvel később még így írogatott, hogy találkozzunk, és semmire nem válaszoltam. Egyébként nem azért, hanem azért, mert sok üzenetet nem látok nyilván, mert sokan írnak. És akkor egyszer csak ez átcsapott abba, hogy elkezdett nekem arról írogatni, de ilyen hetek kihagyásával így folytatólagosan írta az ő kis történetét, hogy hát jó, mindegy, most már nekem van Zsófika, és jó, most akkor Zsófikának szebb a körme, mint neked, ezt nézd. És akkor elküldte Zsófika körmeit, majd utána megint leírta, hogy én milyen kis vagyok, hogy nem mentem el vele randizni, pedig mi megbeszéltük, hogy ő átjön popcornozni, majd ismét elkezdett Zsófikáról sztorizni nekem, és aztán ezt, amikor kiraktam My Story-ban, mert egyébként nagyon szórakoztató volt, és persze nem volt ott a neve, csak hát magára ismert, akkor írta nekem, hogy de én szeretlek, hát most én ezt nem nem azért írtam, mert ne szeretnélek, hát én nagyon úgy szeretlek, csak közben te elhagytál, hogy valami ilyesmi. Mi mondtam, hogy jó, ez kész. Tehát, inkább, mert tényleg nem fogok válaszolni.
Aztán remélem, házassági tanulnak elhív téged, akkor Zsófival esetleg komolyra fordul a dolog, hiszen végig ott voltál, végig kísérted az egész kapcsolatukat.
Én drukkolok nekik.
Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Panka.
Én köszönöm,
és akkor jön az utolsó kettő, időrendben utolsó két dal. Amikor ez kijön, akkor már vannak újabbak, de ugye Mosa is az odaadom volt. Az utolsó két dal egész addig, amíg a Rubin meg nem jelent, aminek ott van a leírásban a linkje. Ugye Hatáskeltők podcastenek a műsornak a címe, és gondoltam, hogy azért a végén talán elmondom, hogy rám milyen hatással vannak a te dalaid. Egyszerűen azt érzem, hogy mondjuk ez az odaadom, ezt én kb. 30-szor hallottam az elmúlt egy hónapban, és vagy mindig azt érzem, hogy egész egyszerűen jobb lesz tőle a napom. Egyszerűen vidám leszek. Nem tudom, hogy neked vannak ennél nagyobb vágyaid, de én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor annyi csúnya dolog van, szerintem ez egyáltalán nem kevés. Úgyhogy remélem, hogy a ti napotok is szebb lesz, mert most akkor ezeket megmutatjuk egy kis részletet, és aztán hallgassátok Pankának az új albumát. Sziasztok!